Negyedszázados szerzői pályája során 7 verses kötete, egy tanulmány kötete, több tanulmánya jelent meg. Díjazták a Poszónium irodalmi díj külön díjával, továbbá Madách Imre, illetve Forbáth Imre díjjal. De nem tartja magát költőnek, szerinte a versíró a megfelelő megjelölés, s nemrégiben életkorát tekintve is jubileumot ünnepelt. Ennek tükrében is tekintünk vissza az eddigi életútra és versírói életművére. A Csiliz nyáradon élő Vida Gergelyt köszöntöm a stúdióban. Szia, üdvözöllek!
Hello, jó napot kívánok!
Sejtelmes volt ez a jubileum, de még ne avassuk be a téged személyesen nem ismerő hallgatókat, hogy mit is takar ez, hány évet. Csak hadd indítsak azzal a kérdéssel, hogy jelentette különösebb fordulópontot legutóbbi születésnapod a számodra?
Nem jelentett, legalábbis egyik napról a másikra nem éreztem semmi különöset. Az meg, hogy az ember tehát megy az élet útján, és hát mondjuk öregszik, az már úgy 40 fölött világossá vált, és hát szerintem ugyanúgy élem a napjaimat, mint mondjuk november 6-án.
És ha már születésnap, akkor jöjjön egy meglepetés most tőlem, és ezt most meg is hallgatjuk.
Egyik fiam a Dávid, szigorral, de jó indulatúan megjegyezte velem kapcsolatosan, hogy apa, te lehetőség szerint tartózkodjál a dátumoktól és a nevektől azért, mert mindent összekeversz, és ez ebben igaza van. De egy dátumot most megnéztem, mielőtt jöttem volna. 1973. december 31. Vida Gergely barátom születésnapja. 20 év van közöttünk, hogyha harmadik, negyedik randim sikerül, akkor akár még fiam is lehetett volna. És az a helyzet, hogy nem igazán jelent semmit se számomra, és gondolom számára se ez a korkülönbség. Nekem is volt atyai barátom, egyébként Tóth Mihálynak hívták, kiváló publicista, már meghalt szegény, és mi is pontosan olyan felhőtlen kapcsolatban voltunk, mint én a Gergellyel. Ez az egyik dolog, aminek nyilvánvalóan oka van, majd kitérek pár gondolat után erre is. Vida Gergely édesapját jól ismertem még a rendszerváltás előtt, és a rendszerváltás után pedig a Napkiadóban én adtam ki az első kötetét. De nem én fedeztem föl. Bodnár Gyula barátom ajánlotta a figyelmembe, és az a helyzet, hogy először, tehát az volt az első gondolatom, hát tekintettel arra, hogy a fiatal úr édesapját ismerem, akkor most megnézzük a kötetet, és ki is adjuk. Megnéztem a kéziratot, és meglepő módon ilyen virtuóznak tartottam nyelvileg, ami viszonylag távol áll tőlem, mármint ez a stílus, vagy a versnyelv, de kiadtam, de nem fordítottam rá elég gondot. Azóta is itt a szemreállást tesz nekem a Gergely, és én pedig elismerem ezt a dolgot, de a lényeg, hogy többé-kevésbé Napkiadónál indult a költői pályája. Hogy miért tudunk a korkülönbség ellenére ilyen módon barátkozni, annak szerintem az az oka, hogy tökéletesen ellentétes jellemű emberek vagyunk. Én konfliktus kereső és megoldó ember vagyok. A Gergely az pedig egy visszafogott, mint hogyha ő lenne 20 évvel idősebb nálam, nem én nála. Tehát egy totálisan fölkészült esztéta, diplomás esztéta és nagy doktori fokozata van magyar nyelvből és irodalomból, ő egészen másféleképpen viszonyul a világhoz, mint én. Költőként pedig, hogy segítsek a kedves hallgatóknak, akkor azt mondanám, hogy Vida Gergely, hogyha orvos lenne, akkor ő egy kiváló diagnoszta, én pedig egy sebész, hentes, aki azonnal a székelyhez nyúl, miután a diagnózist megállapította a diagnoszta.
Eddig a felvétel és a Barak Lászlót hallottuk, költőtársad és barátod, és ha figyeltek a hallgatók a dátumra, akkor a jubileum is kiderült, tehát hogy nem kell talán nagy számolás ahhoz, hogy az 50-esedet ülted nemrégiben. Atyai barátnak tartotta is Barak Lászlót, miként ő valahogy hozta ezt a párhuzamot?
Hát először is nagyon köszönöm a Laci szavait. Hát az az igazság, hogy igen, mondhatom, hogy atyai barátom, illetve hát azzá vált az ominózus első kötetem kapcsán, ugye kerültünk munkaviszonyba egymással. Én is emlékszem azokra a pillanatokra, hogy amikor átvettem azt a bizonyos kötetet, ugye a Tinta Palintát, akkor milyen csalódást éreztem, ugyanis tényleg azt láttam, amit Laci el is mondott, hogy nem igazán van az könyvnek megcsinálva. Egy füzetecske volt, és igazából lehet, hogy volt is bennem egy ilyen pici sértettség, hogy hát milyen munka ez, hogy én nekem a szövegeimmel így bánnak. És aztán jött egy fölkérés a Kaligramtól, hogy írjak az egyik barakkötetről. És akkor én arra gondoltam, hogy na most megmutatom én neki. Aztán elolvastam a szöveget, és rohadt jónak tartottam. Azt hiszem ez a Miféle szerzet vagy te című kötet volt, és hát nem tudtam rosszat írni. Aztán nem tudom, hogyan összetalálkoztunk, és megbeszéltük ezt az ügyet, mert konfliktusnak nem is igazán mondanám. Volt akkor is már sejtésem, hogy megy ez a könyvkiadás, tehát nem minden fekete-fehér. És hát innen kezdődött egy szerintem gyümölcsöző barátság.
Visszatérünk még a Tinta Palintára, de még menjünk azon a vonalon, amit Barak Lászlótól is hallottunk. Ő azt említette, hogy esztéta és doktori tanulmányok. Szóval, hogy akkor kezdjük a tanulmányokkal. Hogy a Dunaszerdahelyi Gimnázium padjaiban ülve a 90-es években, mit tolt téged arra felé, hogy magyar nyelv és esztétika szakra jelentkezz a Comenius Egyetemre Pozsonyba?
Az irodalom szeretet volt a stabil pont. A harmadikos gimis koromban tudtam, hogy valamit a magyar nyelv és irodalommal kell kezdenem, csak igazából pár szakot kerestem hozzá. És hát egyéb érdeklődéseim miatt is a pszichológia és az esztétika játszott szerepet. Pszichológiára felvételiztem Nyitrára, és ide magyar esztétikára Pozsonyba. Mind a két helyen felvettek, de én mégiscsak a nagyvárost választottam, hát igazából azért az esztétika az nekem úgy tényleg megfelelt. És ha már egyszer itt tartunk, akkor igazából az egyetemi éveimre visszatekintve hiszem kijelenthetem, hogy nekem az esztétika volt az igazi inspiráció a jövőre nézve. A szöveghez való viszonyomat, tehát a pozitív viszonyomat, az elemzői attitűdjeimet én inkább az esztétikától kaptam, mint az akkori magyar szaktól.
És ez mutatja mondjuk a képzőművészeti érdeklődésedet is? Tehát, hogy több kötetben visszaköszön ez a dolog?
Abszolút. Nyilván ide vezethető vissza, már tehát eleve a választás is, gondolom én. Hát a vizuális kultúra, amit ma nevezek vizuális kultúrának, mert 90-es években még nem így hívtam, és mások sem nagyon, az mindig az életemnek az előterében volt. Csak egy ideig ezeket az inspirációmért, vagy benyomásomért nem tudtam úgymond megfogalmazni valami reflektált nyelven. És valóban a pályám egy pontjától ezek a vizuális, kulturális inspirációk jelentősen ott vannak.
Utaltál arra is azzal, hogy inkább az esztétika szak jelentette a nagyobb hatást, hogy progresszívebb volt akkor az a tanszék, mint mondjuk a magyar nyelv és irodalom tanszék?
Igen, amikor ugye oda kerültünk anno a magyar tanszékre, akkor azok a régi legendás nevek, tehát én kerestem mindig magát a legendát, meg hogy igen, én mit fogok kapni bizonyos emberektől, és hát azt kell tapasztalnom, hogy már nem a régi fényükben tündökölnek. Másik oldalon viszont olyan dolgokkal ismerkedtünk meg az esztétika tanszéken, hogy strukturalizmus, posztmodern, és hát ezek azért olyan hívószavak voltak, amik további életemre is nagy befolyást gyakoroltak.
Említetted, hogy inkább a nagyvárost választottad, tehát hogy Pozsonyt Nyitra helyett, és aztán még egy nagyobb várost választottál, Budapest, és feltételezem, hogy az inspirációk még megsokszorozódhattak ott abban a közegben. Miért választottál eleve doktori tanulmányokat, és milyen inspirációk értek Budapesten?
Azt éreztem az egyetemi tanulmányaim végén, hogy valami, mintha még úgy félbe maradt volna. Ráadásul egy olyan témából írtam a diplomamunkámat, amelyet nem nagyon tudtam úgy kifejteni, Babits Mihály költészete, és úgy gondoltam, hogy ezen a vonalon azért nekem tovább kellene indulnom. Egyrészt. Másrészt meg ösztöndíjat kínáltak akkori jó barátommal együtt, aztán úgy döntöttünk, hogy Pesten folytatjuk még a tanulmányainkat. Nagyon szép 3 évet töltöttünk Pesten, 90-es évek vége felé.
És hát ha a vége felé, akkor 99-ben jelent meg a Tinta Palinta. De még mielőtt ezt egy picit megnéznénk jobban, jártál például versíró workshopokra? Próbáltad magad fejleszteni ilyen szinten Budapesten?
Nem. Tehát ez az írás gyakorlatos rész teljesen kimaradt az életemből. Természetesen autodidakta módon tanultam meg a versírást. Ez az alkatomból is következik. Szerintem egy visszahúzódó ember lennék alapvetően. A nyilvánosságot se kimondottan szeretem. És hát minden ilyesmit, mint az írás vagy az olvasás, intim dolognak gondolok. Ilyen értemben soha nem iratkoztam be kurzusra. Verset viszont, amióta tudok írni, azóta írok, amik nyilván ilyen rímes, furcsa játékok voltak. Ebből alakult ki aztán az, ami kialakult. Hát igazából Fonod tanár úr Pozsonyban mondta, hogy esetleg mutassam meg a verseimet, és közölt is 4-5-öt az akkori egyik szemlében. Hát innen már egyenes út vezetett a kötethez. Amihez persze tudnék pár dolgot még hozzátenni, például az, hogy esetleg az az első kötet egy kicsit talán elsietett is volt. De az életem, az életpályám szempontjából meg lehetséges, hogy egy lökést adott, mint egy pótolva a publikációk hiányát, mert néhány publikáción volt, utána pedig jött rögtön a kötet.
Volt akkor már saját hangja Vida Gergelynek abban a kötetben? Nem tudom, hogy ez így jó kérdése.
Hát mindig úgy van, hogy akárhogy is van, de az első kötetből kikövetkeztethető aztán vagy előre látható az ember pályának az alakulása. Elnézést a párhuzamért, de Ady Endre gyenge első köteteiből is azért látszott, hogy valami abból lehet. Szerintem azért ez nálam is így volt. Tehát az, amit a Tinta Palintában megpendítettem, az a költői pályám első szakaszára volt érvényes. Ez a játékosság, hát Laci úgy is fogalmazott az előbbi bejátszásban, hogy virtuozitás, tehát ez a nagyjából a rokokó karaoke kötetemig volt a költői nyelvem jellemzője. Aztán én ezt a vonást egy picit levetkeztem, hogy így mondjam, hát átalakult a költészetem szerintem.
Még a rokokó karaoke előtt, amit most megneveztél, volt még 2004-ben egy Sült el hátrafelé című kötet is, aminek az ajánlójában az olvasható, hogy elbeszélői, mintha a falusi hétköznapok kisemberei lennének, sőt, inkább csupán amolyan személyiség fragmentumok, akik csallóköznek mai tömegkultúra által meghatározott nyelvváltozatát beszélik, és akik Silddel hátrafelé hordják baseball sapkájukat. Ez azt jelenti, hogy ilyen szerepjátékos vagy, hogy szívesen bújsz bőrökbe?
Jelenti ezt is, de igazából akkor tehát az történt, hogy valamit kell kezdenem azzal a falusi millióval, ahol én felnőttem, és hát azzal úgymond a tudásanyaggal, amit a tanulmányaim, olvasmányaim során megszereztem, és valóban ebből a kettőségből állt össze a Sült el hátrafelé kötete. Hát igyekeztem mondjuk banális témákat megragadni, de ezeket a banális témákat mondjuk filozófiai reflexiókkal, utalásokkal dúsítottam föl. És hát érdekes, talán itt elmondható anekdota, hogy amikor az íróboltjában bemutatták a kötetet,
Budapesten?
Budapesten, igen. Mészáros Sándor kérte, hogy hát mondjam már, hogy mi az a sült. Mert ugye hát nem arról van szó, hogy fogjuk a sültet a kezünkbe és hátrafelé tolatunk. Akkor ott feloldottam ezt a dolgot, hát tényleg a shieldről van szó. A címet egyébként Hizsnyai Zoli szerkesztő találta, és hát szerintem találó lett a cím is. És hát akkor tájt olvasgattam a mémek természetéről. Talán ez is inspirált, hogy vannak olyan jelenségek, amelyek megjelennek a társadalomban, vagy a mindennapi terekben. Ilyen volt az, hogy a shieldes sapkát egyszer csak hátrafelé kezdték hordani. Nyilván kulturális minták azért voltak. Volt valami brazil szappanopera is, ahol a vagány csajszi főszereplő így hordta a baseball sapkáját. És hát ez nálunk a faluban is megjelent. Tehát akikről írok ezekben a versekben, azok név nélkül nagyon gyakran megfeleltethetők voltak konkrét személyeknek is akár.
Említetted már a rokokó karaokét, ezután volt még a horror klasszikusok és a demo verzió. Az az érdekes, hogy itt volt a következő kérdésem, hogy ezek a kötetek vajon egy külön időszakokat határolnak-e körül az életedben, de mondtad, hogy igen, tűnt a Palinta is, meg a Shieldel hátrafelé is, hogy ott valamikkel foglalkoztál. Hogy mutasd be kérlek akkor a rokokó karaokés időszakot, a horror klasszikusos időszakot, meg a demo verziót. Hogy mik voltak, amiket megfigyeltél, mik tükröződnek ezekben a kötetekben?
A rokokó karaoké az tulajdonképpen egy leszámolása nyelvjátékos költészettel. Nem csak azzal, mint olyannal, hanem azzal a koncepcióval is, amit én erről magamban kialakítottam. Hát ugye Kovács András Ferenc bizonyos értelemben, vagy akkor már Varró Dani, Parti Nagy Lajos, tehát ezek a nevek tényleg ismert alkotók voltak abban az időben, és én ezeket olvastam is, és hát nyilván tapasztaltam ezeknek a különálló nyelvezeteknek a poétikáját, és nekem is volt hozzá közöm. Tehát azért a visszatekintve ugye az indulásom az Intapalinta felé, hát éreztem én, hogy azok a rímek, meg azok a nyelvfacsarások azért azok gyülemlenek bennem, de ennek kellett találnom egy olyan formát, hogy benne is legyek, meg már kívülről is szemléljem. Tehát mondjuk úgy, hogy át lehetett volna ugrani ezt a korszakot, és akkor hú, de előremutató költészetet művelek már akkor is, de én ezt magamban le akartam zárni, ezért alakítottam ki ezt a koncepciót, amelynek ugye, hát egyrészt a karaoke a hívószava, ami nagyjából azt jelenti, hogy van nagyon sok kulturális törmelék, nyelvi idézet a fejemben, vagy az íróasztalomon, és hát akkor én nekem a hangom az csak egyfajta karaokés konstrukció lehet. Én meg rábeszéltem ezekre, ugye a hangokra és törmelékekre. A rokokó meg a könnyedségét volt hivatott az egésznek kifejezni. Na most nem akarom utólagosan ezt túltolni, de a maradandóbb szövegek, azokban szerintem a melankólia is egészen jelen van. A következő, meg tehát igazából a váltás a rokokó után következett be, amikor tudatosabban fordultam a vizuális kultúra felé, és hát elsősorban nekem ennek a médiuma a film volt. És rádöbbentem én arra, hogy a rohadt életben hát milyen félős gyerek voltam, kimaradt az első 20 évemből a sok jelentős horror, és akkor én programszerűen kezdtem horrorfilmeket nézni. Egy kimondottan sötét időszaka volt ez az életemnek.
Meg tudom érteni.
De találtam inspirációt. Nyilván személyes élettörténeti válsággal is egybeesett ez az időszak, és hát azt találtam ki, hogy lényegében folytatva ennek a karaokézásnak a hagyományát, én filmekre írok verseket, egyfajta képleírások módjára is, ugye ekfrázisok, tehát képleírások lennének, ha ezek statikus állóképek lennének, de hát ezek filmek, azaz mozgóképek, és hát ezekre írtam én meg a saját variációimat.
Ezt... Milyen inspirációt találtál a horrorban? Már bocsánat, hogy közbevágok.
Azt hiszem, hogy az életemben volt egy régtől fogva kerülgetett téma, tehát, hogy az én félelmeimmel mit csináljak. Vagy lehet, hogy szorongást kellene mondani, és hát ezt tudjuk a pszichoanalízisből is, hogy hát ezek akár ilyen terápiás dolgok is lehettek, hogy az életközépi válságot valamilyen úton, módon én kezelem, és hát azért azt tegyük hozzá, hogy ez nem egy elszigetelt jelenség, tehát annak idején a horrornak, hát Magyarországra is, illetve a magyar nyelvterületre is begyűrűzött a szakirodalma. Nagyon jó cikkeket lehetett olvasni arról, hogy mi az a horror effektus, vagy hogy a horror film családja hogyan épül fel, és így tovább, és így tovább. Meg hát volt ebben egy provokatív gesztus is, ugyanis a közvélemény szemében talán még mindig a horror egy kicsit lenézett műfaj. Az, amit könnyű megcsinálni, egy-két klisét ismételgetnek, tehát lehetne sorolni a kritikus megjegyzéseket, amelyeknek természetesen helyük is van a diskurzusban, de én tényleg azt kerestem, hogy hogyan lehet képileg, poétikailag megragadni a félelmet. Hát ez sikerült, vagy nem.
Ezt ítélje meg az olvasó, igen. És mielőtt a demo verzióra térnénk rá, az jutott közben szembe, hogy ezek, ugye mondtad a rokokó karaoké kapcsán, hogy le akartad zárni, ez egy ilyen tudatos dolog volt, de a témaválasztás az egy ilyen tudatos döntés, vagy egyszerűen észreveszed azt, hogy valamilyen témában tapicskolsz, és aztán nevezed meg nevén ezt a dolgot?
Nagyon jó kérdés, mert a rokokós könyvem abban is határ volt, hogy tehát addig utólagosan állítottam össze a köteteim kompozícióját. Tehát nyilván, ahogy születnek a versek, az ember érzi már, hogy mit kéne kezdeni velük, vagy mit lehet, de a horroros könyvem már, tehát előre megfontolt szándékkal keletkezett. És hát azóta is így jönnek létre a könyveim, de talán a legutolsó az megint egy kis váltás.
Demo verziónál tartottunk, amiről az olvasható, vagy hát ha rákötök a horror klasszikusokra, ahol azt mondod, hogy a szorongásaiddal próbáltál szembenézni, vagy hát a horror egy ilyen tükröt tartott ebben végül is, a demo verzió pedig a gyermeki lét kérdéseit vizsgálgatja. Tehát, hogy a szorongások után következő lépcsőfok az, amikor ember elkezdi föltérképezni a gyerekkorát?
Pontosan. Egy banális ötlettel indult az egész. Milyen ember az, aki titokban horrort néz otthon, megvárja, míg a gyerekei lefekszenek, és akkor bekapcsolja a filmet? Tehát, hogy ennek hát milyen okai lehetnek? Persze ezt ilyen baráti beszélgetésekkor én ezzel szoktam viccelődni, és azért nem is mondom, hogy ilyen egyszerű az egész, de az a helyzet, hogy tényleg én utána akartam nézni, hogy a kimondott vagy kimondatlan problémáimnak, szorongásomnak, hogy milyen gyerekkori kiinduló pontjai lehettek. Amivel szembesültem, az megint csak az volt, hogy erről rohadt nehéz beszélni, mert az intimitás ugye nem közölhető. És akkor megint itt vagyunk, hogy hát igazából mi folyik? Hát azokat a szavakat, mondatokat használom, amiket mindenki ért, hogy a kommunikációnak ez a lényege, hogy közölni akarunk tartalmakat, csak akkor elmegy az, amit igazából tényleg közölni akarunk. És a demo verzió így, ezért csak demo verzió lehet, egy a féle próba kötet, akár meg lehetett volna írni egy másik demo verzióját is az én gyerekkoromnak. Tehát valahogy így állt össze ez az egész.
Azt mondtad, hogy az intimitásról nem lehet beszélni?
Lehet beszélni, de nem tudjuk közölni az intimitást. Tehát mondjuk ez a tipikus eset, amikor megpróbáljuk ugye elsírni a bánatunkat, és akkor megtapogatják a hátunkat, és adnak egy zsebkendőt. Hogy... Szóval, hogy az én és a másik viszonyában hogy lehet megfogalmazni azt, ami engem zsigerileg foglalkoztat. És hát igazából ilyen értelemben, tehát nem lehet nagyon messzire eljutni, tehát én erre a köztulajdon szót használtam. Szóval, hogy ezek a szavak, a mondatok, ezek a köztulajdon részét képezik, és amikor én magamról szeretnék beszélni, akkor óhatatlanul a dolognak a személyessége, az a személyes magja elvész. Én ezt mondtam, neveztem intimitásnak. Uh-huh. És ezért, tehát maradunk a köztulajdon szintjén. Jó napot kívánok!
Barak László ugye úgy fogalmazott, hogy diagnoszta vagy, de egyre inkább világosodik ki, hogy valóban. Te is így neveznéd magad, hogy egy ilyen diagnoszta költő, bocsánat, versíró? Tehát még mindig hadilában állsz a költő kifejezéssel?
Melyik kérdése válaszol?
Sorrendben.
A diagnózis az igen, az pontos. Úgy is lehetne nevezni talán, hogy analitikus. Uh-huh. Tehát, hogy néha olyan döntési helyzetekbe jutok, ahol elbizonytalanodom. Pontosan azért, mert a helyzetből, amit én leelemzek sajnos aprólékosan, abból több út is vezet. És talán azt kellett mára megtanulnom, hogy mégiscsak mindig dönteni kell, de ez az én mániám, hogy hát igen, én elemzek állandóan. Én megfigyelő vagyok, és hát most mi a francot mondjak, amikor bármit mondhatnék? Ez a való életben ez nem egy olyan jó tulajdonság. Tehát, hogy ebből fakad nekem elég sok problémám, általában azért aprók, de mégiscsak mondjuk megnehezítik az életem, hogy tehát miért induljak most, ha indulhatok később is, és így tovább.
Sokat, a másik
felére pedig az a válaszom, hogy ezt a versíró dolgot én akkor fogalmaztam meg magamnak, amikor szembenéztem ezzel a patetikus magyar költői hagyománnyal, habár ezt már természetesen a 70-es évektől, Tandoriéktól kezdve ugye nagyon sikeresen lebontották, de azért itt a szlováki magyar közegben nekem mindig olyan falsul csengett, amikor belekeveredtem egy-egy ilyen akcióba, hogy elmentünk a kultúrházba felolvasni. És akkor jöttek a költő urak. Üresnek éreztem ezeket a kifejezéseket, miközben nem biztos, hogy azok az üzenetek azért átmentek, amit megpróbáltunk megfogalmazni. És hát úgy aztán mondogattam, hogy igazából én versíró vagyok.
Már annyit beszéltünk versekről, hogy most hallgassunk is meg két költő úrnak a versét, mert hogy elérkezett a COVID, hogyha a demóverzió után gondoljuk tovább, vagy vezetjük tovább az életed, és még ez is inspirációul szolgált számodra, de most akkor jöjjön egy bejátszás.
Tűnődöm, barátocskám, de most is csak úgy a semmibe. Miközben Rashid Taha arab popja az új hifimről könnyedén tölti be a nappalit, hogy a világ most pontosan olyan, amilyen én vagyok szinte mindig. Ormótlan, lassú, befelé bambuló. Mint egy letakart néma tükör. De a kettő bizony az már nekem is sok. A világ már mégse legyen olyan, mint én. Miközben persze a legjobb helyek bennem vannak.
Jó életem volt. Nem én voltam a díler. Nem én. A bank fizetett félelmeimért kamatot. Mint a képregényben. Biztonság helyett teremtett karantént. A bugris valóság dalait küldte szívesen. Jó életem volt. Nem én hazudtam. Az állam köbdösött össze vírusokkal. Nem én. A kormány nem tudott soha köszönni. Jó életem volt. Most már körbe rajzolhatnak akárhányszor. Nem én, az autókereskedők vágynak törlesztő részleteket, mint rossz testvér az örökséget. Jó életem volt. Nem én voltam sikerfüggő. Önmagamat én már nem. A gyermekkor meg végleg nem tehet próbára.
Vida Gergely és Barak László szövegeit hallottuk Gál Tamás és Olli Erik előadásában, a zenei alapot pedig Lakatos Robert szolgáltatta, és a felvétel megtalálható a YouTube-on. Ezek a versek a Feedback című kötetben jelentek meg, de még mielőtt a feedbackről beszélünk, szereted-e felolvasva hallani a verseid, a szövegeid?
Mivel, hogy elég kevés ilyen élményben volt eddig részem, szeretem hallani.
És te magad, hogy mondjuk író-olvasó találkozók vannak, akkor szereted-e te magad felolvasni a saját szövegeid?
Bevallom őszintén, nem jelent gondot felolvasni a szövegeimet. Ugyanakkor voltam már olyan helyzetekben, hogy nem nagyon láttam úgy értelmét, például egy csoportos felolvasáson, és akkor azt figyeltem, hogy mi sorra kerültem, hogy mennyire bóbiskol a közönség. De ilyenkor aztán elvesztem a motivációt, hogy felolvassam a saját szövegem. De ha már itt tartunk, akkor ennek talán a legemlékezetesebb példája egy szigetfesztiválos felolvasás volt, ahol Krusovszky Dénesékkel, Juhász Katival olvastunk fel. Itt-ott tapsoltak a fölébredő angol és francia turisták, és hát valami ilyesmi ez. De azért kellemes volt.
Értem, de maradjunk még egy kicsit ennél, hogy az, amikor a vers írója olvassa fel a szöveget, az nagyon más, tehát hogy hallgattam azt is, ahogy te felolvastál saját szöveget, meg hallhattuk azt is, ahogy mondjuk művészek felolvasnak szövegeket. Szerinted mi a legfőbb különbség?
A felolvasás az, tehát a szerzője is, és a színészé is értelmezés. Tehát én azért az irodalmat lecsupaszított értelemben gondolom el, az írott szöveg. Minden megszólaltatás már értelmezés. Na most önmagunk számára lehetséges, hogy ahhoz az eredeti értelemhez képest a saját megszólalásunk hasonlít leginkább.
Tehát amikor a szerző olvassa fel.
Igen, de ez csak tényleg egy ilyen pozíció, ami lehetne akár máshogy is, de vannak olyan megszólalások, amelyek tényleg oda teszik a hangsúlyt, ahova én nem gondoltam, és ad valami gellert az egész szövegnek. Tehát én ezért szeretem azért meghallgatni, hogy mit tesz a felolvasás a szövegemmel. Meg hát nyilván valamiféle hiúság is közre játszik, de hát azért ebből tanulunk. Tehát amikor először hallottam a tévében az egyik szövegemet, akkor attól el voltam ájulva.
Tehát a feedbackről van szó, az a kötet, amelyik a Covid alatt született. A címet azt Barak László javasolta, és az ő ötlete volt, de azt nyilatkozta, amikor így beszélgettünk, hogy a te címed az más volt, a legjobb helyek bennünk vannak, ez lett volna a te ötleted és javaslatod, és azt mondta László, hogy hát ez jobb lett volna, hogyha ezt teszitek meg mégis címnek.
Egy kicsit azért ezt korrigálnám, mert ugye elkezdtük a Covid alatt egymásnak küldeni a verseinket, és fölmerült, hogy ezt egy felolvasással, zenei kísérettel föl is lehetne videózni, amit Gál Toméknak köszönhetően ugye meg is valósult. Tehát ennek a videós verziónak a munkacíme az volt, hogy legjobb helyek bennünk vannak. Hát bevallom, engem azért az is foglalkoztatott, hogyha már megjelenik a YouTube-on, akkor az ilyen eladható legyen. Én utólag azért azt látom, hogy egy kicsit ez olyan csöpögős. És ezért a könyvverzióban már egy más címet választottunk. A feedback lehetséges, tehát azzal lehet, hogy az a gond, hogy az egy idegen szó, lehet, hogy oda egy echte magyar szót kellett volna raknunk, de igen, visszacsatolás.
Majdnem eljutottunk a legutolsó kötetedig, amely 2022-ben jelent meg, de most egy kis kitérőt tegyünk azzal, hogy neked van egy civil foglalkozásod is. Tanárember vagy, egy dunaszerdahelyi szakközépiskolában tanítasz. És egy interjúban azt mondtad, hogy az oktatásnak feladata lenne a kortárs szövegek olvastatása. Te vajon olvastatsz-e kortárs szöveget a diákjaiddal?
Hát most megfogtál. Igen.
Hogy reagálnak rá?
Tegyük hozzá, hogy tehát a Neratavicei téri iskolában dolgozom ugye már nagyon régóta, és tehát egy szakközépiskolában a magyar nyelv és irodalom ugyan kötelező érettségi tantárgy, de nem ez a prioritás. Lehetséges, hogy nem szabadna különbséget tenni, ugyanakkor egyszerűen máshogy adagoljuk azt a tananyagot, szerintem, ahogyan mondjuk a gimnáziumban adagolják. Na most, hogy a kérdésedre is válaszoljak, az irodalom oktatásnak egy rákfenéje, hogy haladunk A-tól, és eljutunk elméletileg a Z-ig. Tehát megkezdjük a görögöktől, és eljutunk hát valahova ide a kortárs időszakba.
Vagy inkább a nyugatosokig, igen.
Igen, ha eljutunk. Azért mindig eljutunk, mert van bennünk betyárbecsület, és itt a probléma, hogy ha úgy vesszük, akkor a kortárs az már nagyon a végére esik. Na most természetesen az átcsatolásokat már közben is meg lehet oldani, és erre van számos példa. De ezek sporadikusak, hogy így mondjam.
Jó, tehát az átcsatolásokat tisztázzuk, tehát hogy azt érted alatta, hogy olyan kortárs alkotások, amik dialógusban vannak régebbi korok szerzeményeivel, hogy így mondjam.
Így van, hát mondjuk egy példát, amikor a Shakespeare 70. szonettjét vesszük, akkor én föl szoktam olvasni a Petri Györgynek az egyik parafrázisát. Tehát ebben a parodikus, újraírós verziókban kell most gondolkodni, ezt értem én átcsatolásokon. De a kimondottan a kortárs költészetig alig-alig jutunk el. Tehát a kritikám az magamra is vonatkozik, mindazzal együtt, amit elmondtam.
Hogy lehet élni egy költői énnel, bocsánat, versírói énnel együtt, akár ha a diákjaidban gondolkodom, akár ha közvetlen környezetben, mondjuk a család, tehát hogy van-e külön Vida Gergely, aki a civil, és van-e olyan időszaka, vagy nem tudom, pillanatai, helyzetei, elválasztható-e ez a kettő egymástól?
Ami azt illeti a személyes élettörténetemben, egy picit én elszigetelődtem az irodalmi élet más szereplőitől, az időm nagy részét a családom körében töltöm, néhány emberrel tartom a baráti kapcsolatot. Ebből természetesen következhet, hogy átalakul az a bizonyos költői attitűd, ugyanis épp az történt szerintem, hogy túlságosan elválasztottam én a kettőt. Tehát igen, van a civilén, van a tanár, a civilen belül, és aztán van a költészet, amit otthon úgy magányosan művelek. Tehát annyira szétválasztottam, hogy a napjaimnak egy jelentős részét, tehát nem úgy élem, hogy esetleg valami költői inspirációt kapjak bizonyos szövegekből, amit mondjuk hallok. Mondok egy példát, tehát nagyon banális dolgokról is van szó. Szerepel a rokokós kötetemben egy olyan mondat, amit az egyik diákom ejtett el. Azt mondta rám, hogy bennem egy ördög lakkozik. És ezt én egy az egyben beidéztem, meg is beszéltem az Attilával akkor, hogy abból vers született. Vagy ilyen megfigyelőként az autóbuszon hazafelé utazva hallottam ezeket a foszlányokat. Tehát ilyen auditív kukkoló voltam, és nagyon sok inspirációt nyertem ezekből. De mostanában már, mintha azt mondanám, hogy hát nem érdekel. És valahogyan ez a része a dolognak egy kicsit úgy elveszett.
Lehet, hogy újra lezártál egy szakaszt, mint a rokokó karaokéban, csak nem jutottál el a tudatosítás fázisába. Lassan a beszélgetés vége fele közeledünk, mert az időnk lejár, de legyen egy ilyen, hát nem mondanám összegzésnek, de itt szerepel a kérdéseim között egy olyan, hogy mi a te vers definíciód?
Hát ez meglepett most engem. Vers definícióm talán nincsen, de arról van némi véleményem, hogy nagyjából a költészet mi is lenne. Csak megint itt az a probléma, hogy vannak ilyen könyves verzióim, hogy amiket lehet olvasni, hogy mi a költészet, meg van, amit én az adott költői folyamatban érzek, hogy mi a költészet, vagy hát a alkotói folyamatban. Valamikor elutasítottam azt a verziót, hogy ez valamiféle önkifejezés lenne, és hát ezzel most is problémám van, de van valami, ami a tehát az önkifejezés találkozása a nyelvvel. Tehát az ebből fakadó konfliktus adja szerintem azt, amiért érdemes olvasni a költészetet.
Az utolsó kötetről nem ejtettünk még szót, de ezt most tegyük meg olyan formában, hogy hogyan ajánlanád az olvasónak, vagy milyen olvasónak ajánlanád?
Azoknak az olvasóknak ajánlom, akik szeretik a képzőművészetet, és a képzőművészetet szembesíteni az irodalommal, és akik érzékenyek arra, hogy mondjuk a képek, bármilyen közhelyesnek is hangzik ez már, tehát ugye mindent elborítanak. És hát én ebben a Mellékalak című kötetben keresem, hogy akkor mi a helyzet e tekintetben a mondjuk az ember vagy a személy identitásával.
Egy negyedszázados alkotói úton tekintettünk végig a Madács és Forbát Imre díjas Vida Gergely költővel, akinek köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Én is köszönöm a lehetőséget.